Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 11 perckor nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Természetesen, hogy a mai napra kész műsorban sem tekinthetünk el a tegnap délután Marosvásárhelyen lezajlott nagyszabású tüntetésről. Igaz, hogy ezzel kapcsolatosan is különböző hírforrások, különböző közösségi oldalakon zajlik a vita, hogy mennyire volt ez nagyszabású az előzményekhez képest. Hát mindenképpen arra igyekszünk rávilágítani, hogy milyen kilátások vannak a Római Katolikus Teológiai Líceum további létének tekintetében, illetve hogy hát milyen oktatási kérdések merülnek fel manapság, pár nappal az új tanév kezdete előtt. Műsorunk jeles vendéget fogadhat a mai nap folyamán Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Oktatási Szakbizottságának tagja személyében, aki egyben a Magyar Polgári Párt elnöke is. Tisztelettel köszöntöm, elnök úr, a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Természetesen, hogy az önök kérdéseit, hozzászólásait is várjuk a beszélgetés folyamán, témánkkal kapcsolatosan. Elérhetőségeinken telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es. SMS számunk a 0740 274 165-ös, és e-mail címünk is él, naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Személyesen volt ott tegnap délután a tüntetésen, elnök úr, milyen benyomás gyakorolt önre mindaz, ami ott történt, illetve hát vitatkozhatunk-e azon, hogy mekkora tömeg alapja volt ennek a tiltakozó megmozdulásnak, mert hogy 5000 személy körül számítottak a szervezők, lett belőle mintegy 2500, sokan fanyalognak, hogy hát csak ennyien vannak, élnek Marosvásárhelyen, stb. Mi az ön benyomása mindazok után, ami a tegnap történt?
Hát felemás, vagy hogy mondjam, a félig tele és félig üres pohár, de hát ez már megszokott itt, ez a mi erdélyi, vagy a marosvásárhelyi kis cifra nyomorúságunk. Az első benyomásom inkább pozitív lett volna. Legalábbis arról a helyről, ahol a tüntetést jó magam végigálltam. Ugye nem volt az érzékelhető, hogy mennyien vagyunk. Hogyha a félig üres pohárról beszélek, akkor viszont el kell mondanunk az elégedetlenségünket, és azt, hogy mélységesen felháborító az, hogy ezúttal is Marosvásárhely polgármesteri hivatala hogy kezelte ezt a kérdést, hogy a csendőrség ezúttal is megpróbálta a marosvásárhelyi lakosokat úgymond megfélemlíteni, hogy a tüntetés előtt 24 órával még mindig egymásnak ellentmondó hírek keringtek, ugye, hogy engedélyezik, nem engedélyezik, hogy csak a járdán engedélyezik. Marosvásárhelyen évek óta, hosszú évek óta mondhatom, megsértik ezt az alapvető alkotmányos jogunkat, törvény adta jogunkat. Számtalanszor elmondtam, jó magam is, elmondták mások is, politikusok, jogászok, ügyvédek, hogy a törvény világosan fogalmaz, a tömegdemonstrációkat be kell jelenteni, és a polgármesteri hivatal illetékes szakosztályának joga van ezt ugye 48 órán belül esetleg letiltani, amennyiben olyan szélsőséges vagy olyan szélsőséges megmozdulásra számítanak, vagy olyan veszélyforrást hordoz magába a meghirdetett tömegdemonstráció, amit nem tudnak bevállalni. Ez ezúttal sem történt meg, ugye a bejelentést követően eltelt a 48 óra, aztán pedig elkezdődött a húzavona, elkezdődött a ilyen-olyan híreknek a szivárogtatása. Polgármester személyesen is nyilatkozott ebben a kérdésben, lesajnálva, ugye azt mondta, hogy hát sajnálom azokat a szerencsétlen embereket, akik ott állnak a téren, meg a diákokat. Hát én azt gondolom, hogy ez az, ami leginkább felháborító ebben a kérdésben. Ebből aztán következik az is, hogy talán nem voltunk éppen annyian, amennyien kellett volna lenni, hogy 3-4 nap volt összesen a mozgósításra. Ez is lehet az egyik oka annak, hogy kevesebben voltunk a téren. De én mindenképpen, ugye, hogy a pozitívumokról beszéljek, és ne csak a negatívumokról beszéljek, én azt szeretném kiemelni, hogy még mindig ebben a kérdésben Marosvásárhelyen 2000-2500 ember megmozdul, jelzés értékű, hogy a közösség nem hagyja az iskoláját, hogy kiáll a jogaiért, és ugye hát nagyon fontos, hogy ott voltak a történelmi felekezeti képviselőink, nem csak a római katolikusok, hanem a protestáns egyházak képviselői is nagy-nagy tömegben ott voltak, ugye papjaink kint voltak, ezáltal tulajdonképpen a közösségi akaratot felmutatták. Azt is mondhatom, hogy egy-egy lelkész, egy-egy plébános a helyi közösséget képviselte, mint egy küldötteként volt jelen annak a közösségnek a marosvásárhelyi tegnapi demonstráción. Ahogy a pártpolitikusok is egyébként, nagyon sok MPP-s kollégám érkezett Székelyföldről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, polgármestereink nem csak Hargita megyéből, Háromszékről érkeztek, de ugyanúgy RMDSZ-es elöljárókat, éppen Kolozs, Arad megyei képviselő kollégám, és most a teljesség igénye nélkül, nehogy valakit megsértsek, nem fogom felsorolni, de Erdély minden szegletéből érkeztek politikai vezetők és egyházi elöljárók, egyházi vezetők. Én azt gondolom, hogy ezek a helyi közösség képviseletében tulajdonképpen egyfajta küldöttként voltak jelen ezen a tüntetésen. Ezt így is fel lehet fogni. Aztán, ami még nagyon fontos, és amit egyébként kiemelnek, utalt szerkesztő úr közösségi oldalakra, román médiából is visszaköszön, bár ugye nem feltétlenül barátságos a román média irányunkba, de visszaköszönnek olyan írások is, és olyan bejegyzések, ugye, amelyek kiemelik azt, hogy méltóság teljesen ott állt a magyar közösség, imádkozott, tapsolt, és gyakorlatilag békésen, de határozottan kifejezte véleményét. Tehát, hogyha valaki arra számított, hogy itt egy olyan tüntetés lesz, ahol provokálni lehet a tömeget, az nem jött be. És ez jó, hogy nem jött be, jó, hogy ezt ilyen méltóság teljesen tudtuk demonstrálni tegnap Marosvásárhelyen. Úgyhogy ezért mondanám, hogy ilyen felemás érzésekkel vagyok a tüntetést követően, illetve felemás érzésekkel az eredmény tekintetében is. Hát azonnali eredményt senki sem várt, ugye, aki nyomon követi ezt a cifranyomorúságunkat az elmúlt 28 évben, vagy az elmúlt 100 esztendőben, ugye, az tudhatta, hogy vagy badarság lett volna arra gondolni, hogy ha most kimegyünk a térre, akkor ez 24 órán belül megoldódik ez a kérdés. Tény az, hogy ha kimentünk volna 100 000-en a térre, akkor biztos, hogy a siker is közelebb lenne. De azt látni kell, hogy elindult azért egyfajta közvita, hogy megszólalnak politikusok, bár időnként a lévjuk egymásnak ellentmondó véleményekkel jelentkeznek. Ugye itt gondolok a PSD pártelnökére, illetve az oktatási miniszterre. Sorra szólalnak meg a miniszterelnök is, a kormányzó párt, vagy a nagyobbi kormányzó pártelnöke, aztán az oktatási tárca vezetője. És mondom még egyszer, hogy időnként egymásnak ellentmondó nyilatkozatokkal, de én azért azt tartanám fontosnak, amit Liviu Dragnea mond, ugye, hát sokszor ugye azt is mondják, hogy mégiscsak ő a kormányfő, és csak előre tol maga helyett másokat, ha már hivatalosan nem kelhették fel kormányfőnek. Ő elég egyértelműen azt mondta, és azt nyilatkozta, ugye, hogy megoldást kell találni a marosvásárhelyi iskola ügyére, és hát az oktatási miniszternek is voltak ugye olyan kijelentései, amelyek amelyek hát mondjam úgy, hogy nem kecsegtettek eredménnyel. Olvastam viszont most tőle is olyan nyilatkozatot, hogy a mai kormányülésre, ami az eredményét még nem tudjuk, ugye különböző javaslatokkal fog előállni. Hát bízunk benne, hogy meg tudjuk ezt a kérdést valamilyen szinten oldani. Én azt gondolom, hogy most már tényleg a kormányzat tér felén pattog a labda. Marosvásárhelyen bebizonyosodott az, hogy inkompetens emberek kezében van az oktatás. És itt beszélhetünk a megyei tanfelügyelőségről, és beszélhetünk a marosvásárhelyi önkormányzat oktatásért felelős szakosztályáról. Ma találkoztam egy ismerősömmel, aki éppen a polgármesteri hivatalba sietett egy tárgyalásra, mert kiderült, hogy a négyes iskola, engedjék meg, hogy így mondjam, a régi marosvásárhelyek úgy is tudják, hogy az Európa Gimnázium, ez volt a négyes suli marosvásárhelyen, ugye? Ez a belvárosi iskola, Baross Gábor utcai iskola, amelyet felköltöztették az építészeti liceumba néhány évvel ezelőtt. Itt is különböző spekulációk vannak, hogy miért kellett ennek az iskolának elköltözni, ha a felújítás nem kezdődött el, de ebbe nem menjünk bele, mert ez egy külön fejezet lenne. Viszont a tanévkezdés előtt, ugye 3 nappal, az Európa Gimnázium tanulói, tehát szülői közössége azzal szembesül, hogy a folyosón tesznek ki padokat és székeket, és ott akarnak rögtönzött osztálytermeket kialakítani, mert nem tudják megoldani a tanterem problémát. Hát évek óta beszélünk arról, hogy a vidéki iskolákban nincsenek illemhelyek, hogy nincs folyóvíz. Tehát Marosvásárhelyen nincsenek osztálytermek ma, amikor fogynak a gyerekek. Hát amikor a dekrétes gyerekek voltak, hogyha mondhatom így, ugye, amikor én iskolába jártam, akkor az Európa Gimnáziumban, négyes iskolába évfolyamonként 3-4 párhuzamos osztály volt. Ma sokkal kevesebb gyerek jár, és azzal szembesülünk, hogy az építészeti liceumban folyosóra akarják kitolni a gyerekeket. Ugye, tehát egyértelmű, hogy itt gyökeres változásra van szükség Marosvásárhelyen. Itt a polgármesteri hivatal illetékes szakosztályát terheli a felelősség, a tanfelügyelőséget terheli a felelősség ezekért a helyzetekért. Itt mennie kell a teljes bagázsinak. De egyértelmű, hogy Marosvásárhelyen befejezem a gondolatot, és Marosvásárhelyen nem tudják megoldani ezt a kérdést, és az nem lehet, hogy egy felelős kormány, egy felelős miniszter tanévkezdés előtt 48 órával ugye tolerálja ezt a helyzetet, ami Marosvásárhelyen van. Bebizonyította a közösség, ugye 3500 aláírás gyűlt össze röpke 3 nap alatt. És több mint 100-an jelezték, hogy a cikluskezdő osztályba beíratnák a gyerekeiket, amennyiben a cikluskezdő osztályok elindulnának. Annak ellenére, hogy ez a fajta bizonytalanság lebeg az iskola felett már másfél éve, mégis a szülők azt mondják, hogy odaíratjuk a gyerekeinket. Akkor ezt meg kell oldani, ezt a helyzetet.
A vezetője eléggé hosszúra sikerült. Köszönöm szépen, de engedje meg, hogy azért sajátos kérdésekkel is bombázzam önt. Van itt egy érdekes dolog. Tegnap ugyebár kiderült, hogy egyeztetett Kelemen Hunor RMDSZ elnök, Liviu Dragnea, a szociáldemokrata párti elnökkel a további parlamenti együttműködést illetően. Még nem jelent meg semmi. Erre fel ma Liviu Dragnea kiáll, azt nyilatkozza, hogy tarthatatlan ez a helyzet, kettős mércét nem alkalmazhatunk a Romániában élő kisebbségekkel szemben, és sürgős megoldást követel mind a miniszterelnöktől, mind a tanügyminisztertől.
Hát én nem tudom, hogy volt-e ennyire drasztikus és ennyire határozott, de mindenképpen azt mondta, igen, hogy egy kis erőfeszítéssel ugye meg kell találni a megoldást, és mindegy felszólította a tanügyminisztert, hogy megoldást találjon.
Ezek
ugye
szerint?
Erről beszéltem.
Az a 2500 ember mégis csak jelentett valamit, aki kivonult, és hogy civilizáltan fejezte ki elégedetlenségét. Annak ellenére, hogy mondom, 5000-re számítottak a szervezők.
És szerintem 10000-en vagy 20000-en kellett volna kint legyünk a téren egy ilyen kérdésbe. Ebben én is egyetértek. Van egyfajta ilyen hiányérzetünk. De voltunk a téren, láthatóak voltunk a téren, még akkor is, hogyha a Városház és a Kultúrpalota közé beszorították a tömeget. Ugye? Mert ha állhattunk volna a téren az utcán, akkor nem kellett volna a volt városháza két oldalán, két szűk mellékutcába sorakozni a tömegnek.
Ne féljem, mert volt elég kamera ott, volt elég tudósító, volt elég kiküldött munkatársa a bukaresti hírtelevízióknak, az egyik aztán az részletesen le is rágta a dolgot, és szokásos stílusában az este ömlengett, mint ahogy eddig is tette. Viszont tényleg voltak olyan állomások, amelyek magáról a tényről tájékoztattak nagyon objektíven. Nem is ez a fontos.
De visszatérve, hogy azért mondom, hogy ne mindenféle hiányérzetünk ellenére ne nullázzuk le, és ne beszéljünk úgy a tegnapi megmozdulásról, mint egy fölösleges megmozdulásról.
Szükség volt
rá, és igenis, ha nem is kézzelfogható, már is kézzelfogható eredményei, de mindenképpen előre vitte az ügyet. Hiányoltam én is egyéb dolgokat is, hiányoltam azt is, hogy következő lépésekről is jó lett volna tájékoztatni a jelenlévő embereket, hogy mi történik akkor, hogyha erre a tüntetésre sem lesz válasz. Mi történik hétfőn a Római Katolikus Iskolában, elkezdődik a tanév, hova mennek a gyerekek? Ugye szóbeszéd, halljuk, hogy idéglenes naplók lesznek, nem tudom, szószedetbe fogják a jegyeket írni. Tehát jó lett volna ezekről a kérdésekről is beszélni.
Na most én azért kérdem öntől, hogy mitől lehetett ez a hirtelen változás, mert hogy korábban ilyen pingpong meccset játszottak, és ön is benne volt ebben a csapatban. Többször interpellált, politikai nyilatkozatokat
fogalmazott. Nem a csapatban voltam, én a pingpong labda voltam. Úgy, ahogy a szülők és mindenki, aki a katolikus iskola...
Olyan értelemben, hogy önök azt mondták egy adott pillanatban, hogy ebben a káoszban kizárólag a tanügyminisztérium az, amelyik megoldhatja ezt az áldatlan helyzetet. A tanügyminisztérium mind dobta vissza, hogy helyben kell megoldani. A tanfelügyelőség azt állítja, hogy átiratot kapott hétfőn a tanügyminisztériumtól, amelyben felszólítják az önkormányzatot, hogy hozzon hírt, gyorsan egy döntést az iskolahálózat jóváhagyására, és azt jóváhagyja a tanügyminisztérium. Tehát megint egy ilyen bűvös kör, eddig így dobigálták a felelősséget egyik helyről a másik.
22-es csapdája, igen, de szerkesztő úr, ön is itt él Marosvásárhelyen, a Marosvásárhelyi valóságot nagyon jól ismeri. És ezért mondom azt, hogy az látható volt ezelőtt egy fél évvel is, hogy Marosvásárhelyen ebben a kérdésben nem születik megoldás.
Ezért
kértük, Marosvásárhelyen nem születik meg a megoldás.
És a tanítminiszter azt mondja a főtanfelügyelőnek, hogy holnap hosszabbítsd meg a Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójának az további ideiglenes kinevezését, tessék helyreállni, és minden megy tovább, akkor mi van?
A minisztériumból jön mégiscsak a megoldás. Ugye is azt mondtuk, pontosan ezért volt például egy törvénymódosítás is, ami azóta, hál' Istennek, megtörtént, hogy olyan esetekben, amilyen Marosvásárhelyen van, hogy nincs iskola, elfogadott iskola hálózata a városnak, előfordulhat, lehet máshol is majd ilyen, egyelőre csak Marosvásárhelyen szembesülünk ezzel, ilyen esetekben egy eszköz legyen a miniszter kezében, mert a centralizáció működik, ahogy működik, a kicsi autonómiánkat ugye próbáljuk lépésről lépésre előrevinni, és az oktatás terén elért lépéseket, hát most saját magunknak ellentmondva, vagy a politikánknak ellentmondva azt mondjuk, hogy hát Bukarestből várjuk a megoldást. De amikor egy városban képtelenek az illetékesek ezt a helyzetet kezelni, vagy eszük ágában is, vagy félnek, mert hát ugye mindenki attól fél, mindenki csak mutatja, nem is beszélnek, csak mutatják a kezüket, hogy bilincset tesznek a kezükre, hogyha ők ebben a kérdésben valamilyen állást foglalnak, illetve hát, hogy az iskola javára döntenek. És keresztbe teszik a kezüket, mindenki nagyon jól ismeri ezt a mozdulatot. Tehát félnek az illetékesek, vagy nem akarják az illetékesek megoldani a városba, akkor valakinek meg kell tudni ezt a kérdést oldani, és ezért mondtuk azt, hogy ilyen esetekben, amikor a városban nem születik erre döntés, akkor a miniszternek legyen hatásköre, sőt, legyen kötelessége a miniszternek beavatkozni. Nem ezt most már megteheti.
Nem esett, hogy a műszaki munkatársunk jelzi, hogy hallgató van a vonalban, úgyhogy kapcsoljuk be, hallgassuk meg. Haló, adásban van, üdvözöljük.
Jó napot kívánok, tisztelettel, Kis Csaba úr.
Jó napot kívánok, Májer úr, rég nem hallottam a hangját. Igen, de röviden is velősen, nagyon kérem, mert
tudom, hogy elszavadna. azt mondom, hogy nem a szám, a létszám, hányan voltak jelen. Sőt, örvendek, hogy 2500-on voltak. De így nagyon jó volt, mert végignéztem, amit a tévé adott persze, és láttam. És ez azt jelenti, hogy a 2500 embernek az a műveltség, az a megjelenés, amivel tüntettek, nagyon szép volt, és az megadja azt a hangot, amit meg kéne hallgasson a minisztérium, a nem mondok neveket, jó. És ha többen lettek volna, és egy nagy tömegbe, egy 5000 fősbe, vagy 10000 fős tömegbe, sokkal nehezebben lett volna felügyelni a csendet, a rendet, a békét, a jó indulatot, a jó akaratot. Tehát ez mégis egy gyönyörű előrelépés. Hát adja jó Isten, hogy legyen, de az én reményem az, hogy valami jó legyen. Lehet, úgy is lesz. Tisztelettel, köszönöm szépen. Alig vártam,
köszönjük,
hogy
bejussak. Köszönjük, bárcsak igaza lenne. Mindenképpen ma estét várjuk.
Én reménykedem. Tisztelettel.
Köszönjük, viszont hallásra.
Köszönjük szépen, Májra.
Óhajt te külön reagálni az elhangzottakra, tisztelt elnök úr?
Nem.
Jó, akkor menjünk tovább. Tehát azért hangsúlyozom ezt, mert benne volt ebben a körforgásban, hogy hol a kecske, itt a kecske, hol a kecske, taniminisztérium, helyi döntéshozók, városi tanács, mit tudom én ki, egy éve így zajlik. Én mondom, ezen csodálkozom, hogy a mély csend után egyszer csak megszólalt végre valahára a legbefolyásosabb politikusa az országot vezető koalíciónak, és talán ez a hangja meg fogja oldani a helyzetet, ha nem másképp legalább idéglenesen.
Várjuk,
de kérdem én
is
öntől azt, hogy mi lesz a folytatás. Ugyebár látjuk azt, hogy és a parlamenti viszonyokra gondolok, itt van egy héttel az új ülésszak, az őszi ülésszak kezdete utáni. A liberálisok, mintha meglennének vadulva, most készülnek mind a taniminiszter ellen egyszerű indítványt benyújtani, mind pedig felszólították a kormányzó koalíciót, hogy ne tárgyaljon az RMDS-szel, igaz, hogy közigazgatási és nyelvhasználati problémákról, nem iskolaügyről, tiszta káosz van. Mennyiben tapasztalható ez a szakbizottságban, és egyáltalán, mikor visszatértek a parlamenti padokban az ülésszakra, akkor felvetődött-e ez a helyzet az oktatási szakbizottságban, illetve hát amúgy a törvényhozás alsóházában, hogy hát megoldást kéne találni erre az áldatlan helyzetre, ami Marosvásárhelyen van, oktatási területen.
Nézze, nem az oktatási szakbizottság, nem azért, hogy hárítani akarom a kérdést, ugye, nem az oktatási szakbizottság kompetenciájába tartozik ez a kérdés, de ezért...
A tanítmisztát ennek... be lehet hívni.
A tanügyminisztert be lehet hívni.
És ön politikai nyilatkozatot is fogalmazott meg.
Én legutóbb kedden is, ugye? Tehát tegnap előtt pontosan ezt sürgettem, hogy a kormányfő, illetve az oktatásügyi miniszter végre avatkozzon be, foglaljon állást, és próbáljanak megoldást találni, ahogy ön fogalmazott, legalább idéglenes megoldást, és hogy én is rákérdeztem, de mi lesz holnap, egyáltalán eljutunk az idéglenes megoldásig, és ha lesz idéglenes megoldás, akkor hogyan tovább, ugye? Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést egyszer mindenkorra végérvényesen meg kell valahogy oldani, aztán, hogy a bírósági döntés milyen lesz, ennek a függvénye az, hogy a következő lépéseket hyan kell tervezni. Egyelőre egy alapfokú döntés van, még akkor is, ugye, hogyha itt egyesek próbáltak csúsztatni és azt mondani, hogy ez egy végérvényes döntés. Fellebbezés alatt van, minek utána nem volt másodfokú, vagy másodfokon nem volt tárgyalva még az ügy. Az alapfokú döntésre hivatkozott kezdetben éppen a miniszterelnök, ugye, aki azt mondta, hogy hát a marosvásárhelyi esetnek gyakorlatilag bírósági döntés van, az iskolát fel kell oszlatni, ezzel borzolva akkor még tovább a kedélyeket. Ezért mondom, hogy itt most tulajdonképpen, hogyha megoldás fele mozdul el a dolog, akkor igazából a miniszterelnöknek is, és az oktatási miniszternek is ezt a korábbi álláspontját felül kell vizsgálni, vagy ennek ellentmondó döntést kell most meghozni. Amennyiben viszont a jogerős bírósági végzés az kedvezőtlen lesz, akkor el kell indítani ugye az iskola újra alapításának a folyamatát, amire a tervek elő vannak készítve, mondjam úgy csőre van töltve minden, de addig nem lehet lépni, ameddig nincs jogerős döntés ebben a kérdésben.
Mai nyilatkozat. Horváth László, a Római Katolikus Státus Alapítvány igazgató nyilatkozta ma, teljesen frissben, még meleg, hogy nem megoldás az, hogy újra alapítsák a tanintézményt, ugyanis azt nyilatkozza Holló László, hogy 2018-ban biztos, hogy nem lesz erre megfelelő közhangulat, utalva a centenáriumra, és összesen lehet majd hasonlítani azt a közhangulatot, ami 2004-2005-ben volt a magyar tanintézmények alapítása kapcsán, akkor sem volt könnyű, de egészen más viszonyok voltak. Ő meg van győződve, 2018-ban római katolikus, vagy egyáltalán magyar tanintézmény alapításáról szó sem lehet.
Nézze, én is két forgatókönyvről beszéltem, de mert hogy ugye bírósági döntéstől függ, hogy melyik úton kell tovább venni. Én azt gondolom, hogy nekünk minden lehetőséget végig kell futtatni, minden lehetőséget meg kell vizsgálni, hogy tudjuk, mi a következő lépés, mi a következő feladat. Ne akkor szembesüljünk a feladattal, amikor 2018. szeptember 1-én megint azon gondolkodunk, hogy hova mennek a gyerekeink. Tehát függetlenül attól, hogy ez a történet most hogy zárul, függetlenül, hogy szeptember 1-én vagy szeptember 9-én, hogy kezdődik a tanév
11.
most, 11-én, ugye hétfőn, mi lesz Marosvásárhelyen római katolikus gimnáziummal, nekünk a történetet nem szabad letenni, nem szabad nem úgy átradőlni, ezt tovább kell folytatni, mert éppen úgy, ahogy a beiskolázási számokkal kapcsolatos küzdelmet is tovább kell folytatni, hogy ne szembesüljünk 2018-ban megint azzal, hogy a nyolcadikat végzett gyerekek számára nincs elegendő hely. Hát most, amikor a római katolikus iskolába, a cikluskezdő osztályokba iratkoztak a gyerekek, nagyon sok olyan gyerek volt, aki eredetileg nem tudott magyar tagozatra bejutni, és román tagozatról iratkozna át most a római katolikus iskola cikluskezdő osztályába. Tehát azért mondom, hogy nekünk fel kell készülni a római katolikus iskola kapcsán is minden forgatókönyvre, függetlenül attól, hogy mit nyilatkozott Holló László egyébként. Egyetértek Holló Lászlóval, semmivel sem lesz, sőt, bizonyára, hogy ellenségesebb lesz a közhangulat 2018-ban. Látjuk már most, nem is akarok beszélni a székelyudvarhelyi Miccses történetről, ugye? Látjuk, hogy láttuk már júniusban, hogy 24 óra alatt hogy tudott beavatkozni hogy avatkoztak be a szolgálatok, milyen aknamunkát végzett a román média, ugye? Milyen nacionalista úszítás folyt egy este alatt, amikor egyáltalán felmerült az a kérdés, hogy a kisebbségi törvényt fogadjanak el Romániába. Viszont a 2018-as centenárium kapcsán azért engedjen meg egy megjegyzést, nem hiába mondjuk mi most már évek óta azt, hogy 2018-ra a román közösséget szembesíteni kell a 100 évvel ezelőtt tett ígéretekre. És a gyulafehérvári nyilatkozat egyébként nem csak úgymond a mai 21. század nyelvén az autonómiáról szól, hanem abban tételesen az is benne van, ugye, ami a felekezeti oktatást illeti, és ami az egyházi tulajdont illeti. Én azt gondolom, hogy ezzel a gyulafehérvári nyilatkozattal folyamatosan szembesíteni kell a román közösséget, a román közvéleményt, és a centenáriumi év is egy remek alkalom arra, hogy ezeket az ígéreteket számon kérjük, és egyszer mindenkorra ezeknek az ígéreteknek érvényt tudjunk szerezni.
SMS-re kérkeztek. Megyük akkor sorba. Azt írja Lajos. A kérdés az, hogy engem miért idegesít itt Csíkban az, ha a vásárhelyiek nem mennek el sem szavazni, sem tüntetni. Ők nem idegesek, írja Lajos. Van-e hozzáfűzni valója? Egy másik SMS, Kálmán írja, nekem az a véleményem, hogy azok, akik kimernek állni, kampányolni, mint a magyarság képviselőjeként, azok ne féljenek a bilincstől, hanem tegyék a kötelességüket. Köszönöm, Kálmán. Hát azért nem ilyen egyszerű a dolog, gondolom. És hát vélemény megfogalmazás tekintetében ezzel nincs is gond a bátorsággal, főleg az utóbbi időben, mert kemény álláspontok hangzottak el, és kemény kiállások. Na de megjött egy hosszú hölgytől, Éva Annától egy hosszú SMS, azt írja, hogy üdvözlettel, dr. Kincses a Marosvásárhelyi Rádióban pontosította, hogy nincs joguk, idézőjelbe téve, sok mindenre az ijeszgetésből. Úgy elnéztem, milyen komolyan fel vannak öltözve a biztonságiak. Talán, ha migráns robbanástól kellett volna tartani, akkor sem kellett volna így felkészülni. Summa summarum, a sok fehérhajú nagyszülőnek, kisgyermekes anyukának, apukának a hajuk szála sem görbülhetett volna. A keresztény egyházak képviselőitől talán nem kellett félteniük a magyarokat. Az ortodox egyház nem ismeri az ökumeniát. Így cirkuszi mutatványnak tartom a nagy készültséget, de azt is mi fizetjük. Szégyen teljes a helyzetünk, írja Nagy Éva Anna.
Hát... tulajdonképpen Lajossal, Kálmánnal és Évával is tökéletesen egyetértek, ugye? Igen, jó kérdés, hogy Lajos Csíkszeredában ez miért kellene idegesítsen. Lajosnak csak annyit tudok mondani, hogy engem Marosvásárhelyen nagyon bosszant. Ugye, igen.
Nézze, egy éve tart ez a húzavona. Lehet, hogy sokan már le is mondtak arról, hogy egyáltalán van remény a tanintézmény jövőjét illetően. Csiki Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport szóvivője ült itt a múlt hétfőn, ha jól emlékszem, talán igen. Megkérdeztem tőle, hogy közülük is van olyan, mármint a szülők közül is van olyan, aki feladta, és bevallotta, hogy igen. Mert hogy gyerekük jövőjére gondolt, átvitte más iskolába. Lehet, hogy a közösség is megunta ezt az egyéves hercehurcát, és fel is adták sokan de azt, hogy még meg lehet nyerni ezt az ügyet.
Elnézést, a hatalom, amikor ebbe a játékba kezdett, akkor én azt gondolom, hogy pontosan erre számított, hogy a megfélemlítéssel, hogy az elbizonytalanítással eléri azt a célját, hogy az iskolát meg tudja szüntetni. És azért emlékezzünk, két héttel ezelőtt, ugye, volt egy olyan hír is, keringett egy olyan hír, hogy az oktatási tárca vezetője azt ígérte meg a nunciusnak, ugye, hogy a miniszterelnökről
tudok.
A miniszterel, igen, azért mondom, hogy keringett egy hír, nem tudjuk, nem mennyire és kitől származtak ezek a hírek, de a lényeg az, hogy arról volt szó, ugye, hogy ha a cikluskezdő osztályokba beiratkozik annyi gyerek, hogy az osztályt indítani lehet, akkor engedélyezik az osztályt. És én azt gondolom, hogy mintha másfél évig végigcsinálták ezt a cirkuszt, engedje meg, hogy így fogalmazzak, Marosvásárhelyen, úgy gondolták, hogy esetleg ma már annyira belefáradt a közösség, hogy nem lesz annyi szülő, nem lesz annyi gyerek, aki ide jelentkezne. Nem lesz annyi szülő, aki ide iratná a gyerekét, és akkor majd hátra lehet dőlni, és azt lehet mondani, hogy na, 5-10 gyerekért Marosvásárhelyen nem fogjuk fenekestől felfordítani a világot. Ehhez képest 100-nál is többen jelentkeztek, ugye?
És még egyszer mondom. 130-án, jól tudom, tehát megfelelő létszám volt. Erre megváltozott.
Első osztályban is, 5. osztályban is, és ugye tulajdonképpen a 3-9. Osztály is szinte-szinte betört. Úgy, olyan körülmények között, hogy nagyon sokan időközben beiratkoztak már román tagozatra. Beiratkoztak más iskolába. Az első opciójuk lehet, hogy a katolikus iskola lett volna, de beiratkoztak esetleg egy másik iskolába. És most, 3 nappal a tanévkezdés előtt, egy bizonytalan helyzetbe nem akartak már váltani. Tehát azért mondom, hogy ha ez júniusban lehetett volna iratkozni, akkor bizonyára nem ezek a számok lettek volna.
Mindenképpen lehet, hogy igaza van, hogy maga ez a tény, hogy megjelentek azok a listák, tehát igény volt a cikluskezdő osztályok betöltésére, másrészt pedig ez a tegnapi tüntetés mégiscsak előre vitte a szekeret. Én mondom, itt lesz a slusszpoén, hogy a Szociáldemokrata párt elnöke, akit azért szidunk többször, s nem értünk nagyon sok mindennel egyet, amit cselekszenek, ő fogja megmenteni a helyzetet. Lát-e erre esélyt? Mert hogy politikai döntés kell, itt már felvilágos. Nincs más kiút.
Egyértelműen politikai döntésre van szükség. Most mondjam azt, hogy a proféta beszéljen önből, oldódjon meg a kérdés, igen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Oktatási Szakbizottságának tagja, a Magyar Polgári Párt elnöke, és jól elidőztünk, mert hát ez a nap témája továbbra is a tegnapi római katolikus teológiai licam jövőjéért tartott tömegmegmozdulásnak a hatásairól, illetve ennek utórezgéseiről, a mai hírekről. De tisztelt Bíró Zsolt, van itt jó néhány olyan kérdés, amely többször elhangzott ebben a beszélgetésben, hogy pár nap múlva kezdődik az új tanév, amely borzogatja a kedélyeket. Tankönyv hiány kérdése, a tankönyv kiadás államosítása, a pedagógusok elégedetlensége, állítólag október 2-ára országos tiltakozók megmozdulást szerveznek, még a sztrájk esete is fennállhat. Hogy lehet így tanévet kezdeni?
Nehezen.
Mondom, itt is nem beszélünk az iskolák helyzetéről.
Mondom ezt, mint három gyerekes családapa, és mondom ezt, mint akinek a élete párja a tanügyben dolgozik. És hát jó magam is, mielőtt politikára vagy médiára, aztán politikára adtam volna a fejemet, ugye belülről is megismerhettem a rendszert. Sajnos nem új keletű ez. 27-28 éve folyamatosan ezzel kell szembenéznünk, hogy az új tanév kezdetén nem tudjuk, hogy milyen tankönyvekből fogunk tanulni, nem tudjuk, hogy lesz-e pénz a tanárok bérét kifizetni, nem tudjuk, hogy igen, hova mennek illemhelyre a gyerekek. Nem könnyű. Mi a mostani helyzetet illeti, vagy itt felvetette ugye a tankönyv kiadás államosítását, ugye itt, hogyha igazak a sarki fűszeresnél keringő hírek, akkor itt arról szól a történet, hogy a didaktikai és pedagógiai kiadóhoz szeretnék visszaszervezni az összes tankönyv kiadását. Én azt gondolom, hogy nem ez elsősorban a legnagyobb problémája ma a román oktatási rendszernek, és a tankönyv kiadásnak sem ez a legnagyobb problémája. De magyar politikusként, magyar képviselőként mindenképpen én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb az, hogy a magyar nyelvű tankönyveknek mi a helyzete. És itt, ha országosan van egy probléma, akkor látni kell, hogy ez hatványozottan érvényes a magyar oktatás esetében. Ugye sok esetben nincsenek lefordítva tankönyvek, vagy magyarul megíródott tankönyveket betűről betűre, szóról-szóra le kell fordítani románra ahhoz, hogy egyáltalán pályázni lehessen ezekkel a tankönyvekkel a kiadóknál, és ez még inkább megnehezíti a helyzetet. Tehát értelmetlennek tartom én azt, hogy az első osztályos ABC-s könyvet, hogyha alternatív tankönyvekről beszélünk, esetleg 2-3-4 tankönyvet vagy munkafüzetet, miért kellene lefordítani román nyelvre. Aztán ugye sokszor ugye a szarva közt a tőgyit találjuk el, hogyha olyan padlagiasan fogalmazhatok. Ugye testnevelésből lesz tankönyv, de egyébként úgy útmutatókat, vagy nem tudom milyen füzetecskéket osztanak szét most az országba, és a tanügyminisztérium azzal foglalkozik, hogy ilyen tűzoltó módszerrel hordják szét megyéről megyére ezeket a kis brosúrákat, hogy hát decemberig, ameddig tisztázódik a tankönyv kiadás helyzete, addig akkor legyen, amiből tanulni a gyerekeknek, és a tanügyminiszter még azt is elmondta, hogy semmi probléma, minden osztályban, minden ilyen füzetecskéből lesz egy-egy példány a pedagógusnak is, hogy tudja, hogy mihez tartsa magát. Tehát tragikomikus a helyzet ebben a kérdésben. Ugye, és ilyen kontextusban óhatatlanul felmerül az, hogy a pedagógusok ugye elégedetlenek, hogy a pedagógus szakszervezetek akár a tiltakozással is fenyegetőzzenek. Bár én azt gondolom, hogy ma nem feltétlenül ez vinni előre az oktatás helyzetét.
Igen, csak az a helyzet, hogy olvasom azt is, hogy az ötödik osztályosoknál késik jócskán a tankönyvellátás, és ha már most én nem tudom így fejből, hogy hány tankönyvkiadó van áll versenyben jelen pillanatban, de hogyha egy kezébe államosított folyamatban összpontosítják a tankönyvkiadást, akkor ha most többen vannak, és így se tudják időre elkészíteni a tankönyveket, akkor egy hogy fogja bírni?
Szerintem, hogyha szabad egy személyes véleményt megfogalmaznom, abban az esetben, hogyha egy kiadónál összpontosulnak ezek a kérdések, akkor talán könnyebb kezelni ezt. Ugyanakkor ugye meg kell vizsgálni azt, hogy a piac szabályozásainak és egyéb a versenytörvénynek ez mennyire felel meg. Milyen államilag támogatott tankönyvkiadásról beszélünk, ugye?
Apropó, itt van egy felvetett kérdés, amiről nem ejtettünk szót, hogy mi történik, ha mégsem oldódik meg hétfőre, vagy hétfő után sem a Római Katolikus Teológiai Líceumnak a kérdése. Most Dénes rávilágít arra, hogy hiányosan beszélgettünk. Azt írja Dénes, nem hallgatunk SMS-ben, hogy végső soron a cél kikényszeríteni a szerződés felmondását, ha jól értem, azután jön a nagy felháborodás a románság részéről, és ennek a következménye az lesz, hogy jöhet a visszaállamosítás. Hát az eleje az nagyon komolyan felvetődik, hogy ha nem oldódik meg, mert az épület bérlési szerződése az szorosan összekötődik a Római Katolikus Teológiai Líceum létével. És ezt kevesebb szövetségi elnök is felvetette, hogy tényleg jön a román felháborodás, hogy a katolikus egyház kiteszi az utcára a román gyerekeket a tanintézményből.
Egyelőre nem merült fel az, hogy a román gyerekeket kitegyék az utcára. A szerződés felmondása mindenképpen komolyan felvetődik információim szerint, és amennyiben van egy szerződés, akkor én azt gondolom, hogy ez úgy korrekt, hogy akkor a szerződésben foglaltak teljesüljenek. Amennyiben az egyik fél nem teljesíti a vállalt kötelezettségét, akkor a másik félnek joga van ezt a szerződést felmondani, és menet közben meg kell találni a megfelelő megoldásokat, hogy a román osztályokat akkor az Unéria gimnáziumot, hogy nem román osztályokról beszéljek, az Unéria gimnáziumot elhelyezni egy olyan épületbe, ugye, ahol folytathatja tevékenységét. Ez azért még nem jelenthet visszaállamosítást, ugye, hát ez egy nagyon vészforgatókönyv, és nagyon sötét jövőt vetít előre, de én azt gondolom, hogy nem jutunk idáig ebben a kérdésben.
Az a helyzet, ami van jelen pillanatban, bízunk benne, hogy a mai kormányülést követően tényleg valami előrelépés történik a katolikus liceum jövőjét illetően. Azt is röviden vázoltuk, hogy mi a helyzet országos szinten a tanévkezdés előtt. Píró Zsolt, mint három gyerekes apa, melyik gyerekét kísérél, melyik iskolába, és egyáltalán milyen szájízzel indul neki, illetve mit üzen a szülőknek az új tanév, a 2017-18-as tanév kezdete küszöbén.
Lehetően tudjuk beosztani, ugye, mert hát két szülőre, vagy három gyerekre két szülő jut, de szerencsénkre, hogy a kettő, a háromból egy iskolába jár, úgyhogy feleségemmel el tudjuk osztani, hogy mindenhova jussunk, és eljussunk. és hát jó magam a miután elkísérem a legkisebbik fiamat az iskolába reggel, utána a Római Katolikus Iskola tanévnyitóján fogok részt venni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt, sok sikert, és én azt kívánom mindnyájunknak, hogy sokkal kellemesebb kérdésekről beszéljünk.
Így van, mert hogyha még egy fél percet megenged, rengeteg feladat vár ránk a következő ülésszak folyamán, az őszi ülésszak folyamán. Ugye tudjuk, hogy a kormányzó párt tervezi az oktatási törvény új oktatási törvényt szeretne a kormányzó párt. Úgyhogy nagyon-nagyon észnél kell lennünk, hogy ez az oktatási törvény olyan legyen, ami megfelel a magyar közösségnek is, hogy az eddig szerzett jogaink ne csorbuljanak, feltétlenül tudjuk átemelni ezeket az új készülő törvénybe, és ha lehet, miért ne bővítsük is a jogköröket.
Sok sikert kívánok hozzá, és kitartást a parlamenti munka, illetve hát a mindennapi gyűrődés területén. Tisztelt Bíró Zsolt, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és mindenről tájékoztatta a kedves hallgatókat.
Köszönöm szépen.